Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntök mindenkit, ez a Mediátor Full Service reklámügynökség és a Trend FM közös kreatív ipari műsora. A fedélzeten pedig üdvözlöm Tóth Györgyöt, a Mediátor Head of Storytellingjét. Szevasz, Gyuri!
Szia, Viktor, üdvözlöm a hallgatókat!
És itt van velünk a Mediátor stratégiai vezetője, Dankó Bence is. Szia, Bence!
Én is köszöntök mindenkit a fedélzetről.
A mai fő témánk a reklámkutatásokról fog szólni. Takó Attila az Ipsos-tól lesz nálunk, és vele a reklámkutatások hasznáról, miértjéről és hatékonyságáról beszélgetünk. A mai aktualitásaink között beszélünk két kampányról, az egyik az egy NFT-s kampány, és beszélünk egy TikTok kampányról is. A spotszemlében pedig két bank spotjairól fogunk beszélgetni, az egyik az az MKB bank, a másik pedig a CIB bank. Na, kezdjük akkor a CIB-bel. Joyful Dilemma.
Ez egy, talán mondhatjuk, hogy nemzeti büszkeség, vagy legalábbis a magyar reklámszakmának egy büszkesége, ugyanis a CIB ugye az Intesa bankcsoportnak a magyar leányvállalata, és globális szinten is az Intesa bankcsoport ezt a Magyarországon fejlesztett Joyful Dilemma kreatív platformot fogadta el, utoljára, amikor így a reklám és kommunikációs alapokat frissítették. Mit jelent a Joyful Dilemma? Az, hogy a CIB világában élők, ügyfelek, ők általában jó döntésekkel, kellemes döntésekkel szembesülnek, hogy például ugye ebben az aktuális babaváró spotban nagyon kényelmes babakocsit vagy sportbabakocsit kell levenni, mert az anyagi háttér az ugye megvan a CIB és a bank révén, így igazából mindig csak így választani kell egy jó meg egy jobb dolog között. Ez a Joyful Dilemma. Igazából ez a babaváró kampány, aminek kapcsán ez most újra előkerült, megint egy ilyen ez fura helyzet, hogy hitelt reklámoz, de úgy, mintha a hitel az így teljesen
ingyen lenne.
Igen, tehát, hogy így felvettünk egy hitelt, és le van tudva minden probléma, ez egy ilyen nem egy annyira felelős, meg fenntartható üzenet, ugyanakkor látni kell, és látni fogjuk, hogy a hiteltermékek kommunikációjával kapcsolatban újra visszatér ez a mechanizmus a versenytársak esetében is.
Én ennek az etikai részét nem challenge-elném, tehát ez egy dolog, a bankok
igen,
ebből élnek, hogy
hitelt
értékesítenek, ráadásul itt ugye tegyük hozzá, hogy nem is egészen hiteltermékről van szó, olyan értelemben, hogy tényleg egy kamatmentes dolog, tehát ez, hogy mennyibe kerül, az egy más kérdés. Na, de zárójel bezárva, itt valójában nekem az az érdekesség, hogy van ez a platform, meg így beszélünk erről, hogy akkor ők most a CIB hogyan másként, mit tud másként csinálni egyébként egy elég standardizált folyamatban egy bank, tehát gyakorlatilag szerintem semmit, vagy gyorsabban tudja elintézni számodra ezt a dolgot, vagy fájdalommentesebben, vagy kényelmesebben, vagy online, vagy bármilyen módon, ezekről egyébként szerintem kevés szó esik ilyen típusú USP-kről. Az pedig, hogy ezt szerintem 1 milliárdszor láttuk már. Ilyen tapéta, olyan tapéta, tehát hogy gyakorlatilag ez, hogy miben dönthetsz te, miután elfogadtad a pénzünket. Ez szerintem ez a lista, ez egy végtelenül bővíthető lista, majd megint elő fog kerülni fél év, vagy olyan film, amiben ez lesz. Láttuk ezt egyébként az OTP lakásszpotjaiban is egy fél évvel ezelőtt.
De valószínűleg erre van egy kutatás, nem? Tehát nem az lehet, hogy ez volt a leghatékonyabb eddig ilyen hitel reklámot tekintve? Tehát, hogy ez volt akár a neuromarketinges kutatásokban ez jött ki, hogy a tapéta az biztos, hogy jól fog működni?
Lehet, hogy a platform maga, amit kitaláltunk, az köt bennünket olyan tekintetben, hogy mi hogyan szeretnénk megjeleníteni a hitelfelvevőket és az ő döntéseiket.
A tapéta maga a platform.
Még egy pillanatra maradjunk a CIB-nél. Itt van egy ilyen elég különös kampányláb, ez a
babaaltató
videó, amit ugye mindenképpen nézzetek meg, a podcast leírásba be lesz linkelve. Egy órán keresztül egy autentikus régi mosógép hang, és amellett forog egy ilyen kisbabák ágya fölé függesztett függő
forog. Mi annak a neve? Igen. Ezek a kis
játék,
csillagok.
Játék, stb. Mindegy. Megcsinálta a CIB egy ilyen videót egy órában, amit elvileg be lehet rakni egy csöpségnek, és hogy
hát ez paradox eleve, tehát csöpségnek nem rakunk be tévét meg. Ez max viccnek jó, de főleg
igen,
egy kisbabának nem tesz elbe képernyőt.
Tényleg egyébként az az érdekesebb, hogy nyilván ez egy ilyen vicces, gag megfejtés, mennyire hitelesít, mennyire nem...
Például a babák Joyful Dilemmája, ő erre szeret aludni, a másik baba pedig más.
De az MKB banknak a hasonló jellegű kampánya, az elképesztően szórakoztató, főleg az, amikor a fiú megkéri a lány kezét, az azt mondja, hogy igen, majd elővesz egy albumot, és abban megmutatja, hogy már neki megvan, hogy milyen esküvői ruhája lesz, és a srácnak lefagy a mosoly az arcán, mi a baj? csak az MKB-ra gondoltam. Gyerekek, nálam itt én meg vagyok. Én ma már jól lesztek.
Igen, igen, igen. Amikor ezt láttam, hogy nézel ezt a reklámot, és így reagáltál rá, őszinte kacajjal, akkor hirtelen az volt, hogy úristen, de szeretnék én is ilyen reklámokon dolgozni, ami valóban legalább egy nézőből szemmel láthatóan és mérhetően ekkora kacajt vált ki. Tehát, hogy hát úgy tűnik, hogy ez a storytelling része, ez teljes mértékben működik egyébként.
Nem számítasz rá.
Tehát és a másik, amit hozzá kell tenni, hogy gyógyszeripari kommunikációban, pénzintézet kommunikációban visszatérő ügyféldilemma, ügyfélkérés, a márka legyen hiteles. El kell higgye a fogyasztó, hogy akkor mi egy komoly intézmény, komoly terméke vagyunk, és mégis egy ilyen játékosság mennyire jól működött. Tehát, hogy így bevállaltak egy reklámos túlzást, ez nem több egy reklámos túlzásnál, senki sem veszi ezt feltétlenül komolyan. Sőt, itt talán még ezt az egész esküvő kérdést, ami az esküvőre hitelt felvenni, amit már feszegettünk, hogy azért az egy rossz gyakorlat és egy rossz sugalmazás, ezt az egészet egy ilyen ironikus, játékos keretbe teszi, az egész sokkal szerethetőbbé válik, úgyhogy ez jól sikerült. Másik vonulat viszont, amit az MKB és közös Budapest Bank spotokhoz hozzá kell tenni, az viszont egy rendkívül szerencsétlen megoldás, hogy összevonjuk egy spotba a termékajánlatot, és a végén a Packshotnál egy ilyen minimál animációval,
igen,
egy vörös aláfújással így elmondjuk, hogy az MKB és a Budapest Bank összeolvadt, senki sem veszi észre, egy ilyen geg után már senkit nem érdekel. Másrészt meg ez tényleg egy olyan léptékű változás a piacon, ami megérdemelne egy saját fogyasztói kommunikációt is.
Menjünk akkor az aktualitásokra. Az első az a TikTok kampánya roma kultúráért. TikTokon indít influencer kampányt a rasszizmus ellen a Romédia Alapítvány. És ugye TikTok kereket kérnek föl, különböző feladatra lehet nyerni is. Milyen lehet ennek a kimenetele?
Egyrészt a platformválasztás szempontjából szerintem ez nagyon jó, és nem csak azért, mert itt kb. Minden második, harmadik adásban tudunk beszélni egy-egy TikTok kampányról, hanem hogy tényleg valaki megtalálja mondjuk azt, hogy fiatalokhoz hogyan lehet nyúlni. Ugyanakkor az is látszik, hogy nagyjából hasonlóképpen nyúlnak akár kereskedelmi márkák, akár társadalmi ügyek ehhez a témához, tehát influencerek elmondják a maguk véleményüket, felhívnak valami challenge-re, kihívásra, csinálj te is valamit, és akkor ezt utána nyilván tied az elismerés, hogy te bekerülhetsz valamilyen körben, vagy akár itt például egy nyereményjátékkal is összekötik ezt a dolgot. Én ezt a lábát talán elhagytam volna. Egy picit ez földre rántja ezt az ügyet, amiről egyébként szó van. Alapvetően viszont maga az influencer választás, maga a sztori, tehát ugye itt arról van szó, hogy influencerek mesélnek a roma kultúrához hozzáadott jelentős értéket képviselő, vagy jelentős értéket hozzáadott személyekről, kicsit így bemutatva, hogy akár például Charlie Chaplinnek miközben van a roma kultúrához. Ez szerintem tök jó dolog.
Beszéljünk még egy kampányról, ez pedig egy NFT-s kampány, amely a Kárpátalja megsegítéséért jött létre. Eleve egy nagyon picit beszéljünk arról, mi az az NFT, és arról, hogy ez a kampány hogyan épül fel.
Az NFT-ről akkor nagyon-nagyon röviden, ugye, hogyha te, Viktor, mondjuk csinálsz egy klassz fotót, és ezt nem papíron szeretnéd értékesíteni, hanem effektíve egy fájlként, ez egy kicsit ilyen hülye helyzet, mert valakinek odaadod azt a fájlt valamilyen hordozón, és ő lehet, hogy fizet érte, de a barátainak már tovább tudja adni. A fájlokat, digitális fájlokat le lehet másolni, ugyanolyan minőségben, ha van 10 másolat egy digitális fájlról, senki nem mondja meg, hogy melyik fájl volt az eredeti. Az NFT technológia arra alkalmas, hogy az adott fájlhoz társít egy kulcsot, amit a kriptolánc hitelesít, és ez a kulcs, ez tényleg bizonyítani tudja, hogy melyik darab konkrét fájl az eredeti, minden más másolat, tehát arra alkalmas, hogy digitális tartalmakat, fotókat, videókat, terveket, dizájnokat, rajzokat, azokat úgy hitelesítsen, hogy meglegyen az eredeti darab, mint ahogy egy eredeti festményről is tudjuk, hogy melyik az a vászon, amit a festő álmodott meg, és melyik az, amit a hamisító másolt le róla. Ez most a digitális világban is valóra válik, és itt most digitális hímes tojásokból készültek NFT-k, eredeti digitális hímes tojásokat tudtak azok a jótékony lelkek vásárolni, akik meg akarták segíteni azt a kárpát-tajai közösséget, ahonnan a hímes tojások eredeti mintái származnak.
Na de magáról a kampányról nem beszéltünk azért még, tehát van ugye Salánk, ez a kárpátaljai kis falu, ahol viaszos hímes tojásokat festenek a helyiek, és hogy ezeket lehet megvásárolni az NFT-s verzióját, tehát a digitális hímes tojást lehet megvásárolni, hogy segítsük ezt a kis falut. Még annyit azért mondjunk el, hogy a Néprajzi Múzeum és az Artificial Group által támogatott kezdeményezésről van szó. De akkor menjünk is rá a fő témánkra, azaz a reklámkutatásokra. Takó Attila lesz a vendégünk az Ipsos-tól. Maradjanak velünk! Rebrief. A vendégünk Takó Attila az Ipsos-tól, akit ezúton szeretettel köszöntünk. Szevasz Attila!
Sziasztok, én is köszöntöm a rádió hallgatóit.
Arról fogunk beszélgetni a következő 10 percben, hogy egy cég hogyan méri egy reklám hatékonyságát, azaz milyen kutatásokat végeztet el, és azok milyen hatékonysággal tudnak működni. Első és legesszenciálisabb kérdés, hogyan lehet vizsgálni, hogy egy reklám jól működött, vagy nem működött jól?
Kicsit messzebbről indulok.
Végre. És,
sose. Én nem szeretem azt mondani, hogy egy reklám jól vagy rosszul működik. Ennél sokkal bonyolultabb kérdés egyrésztről, másrésztről. Amikor oda jutunk, hogy egy reklámot tesztelni tudjunk, addigra a márka tulajdonos a reklámügynökséggel közösen azért elég sok pénz beletett már ebbe. Tehát amikor arról beszélünk, hogy egy reklám jól működik-e vagy sem, akkor leginkább azt nézzük, hogy az alap dolgokat képes-e a reklám közvetíteni, a kreatív ötlet, amivel ezt összekötik, az működőképes-e, és vajon a célcsoport képes-e erre az ötletre, a kreatív ötletre, meg az üzenetre rezonálni. Hogy tudjuk ezt mérni? Többféle lehetőségünk van, ugye vannak a kvalitatív meg a kvantitatív kutatások, fókuszcsoporton, mély interjún, online térben is nagyon jó megoldásaink vannak. Kvantitatív módszereinkkel pedig elsősorban olyan előteszt módszereket használunk, ahol különböző tervezeteket, lehet ez animatik formátumban, vagy storyboard formátumban, vagy ennek bármilyen animált változatban, moodboardokat összevágva megmutatunk válaszadóknak, és nagyon-nagyon sok kérdést feltéve nekik, azért általában meg tudjuk azt mondani, hogy az a koncepció életképes-e, ha tévébe megyünk vele, akkor működőképes lesz-e vagy sem.
Na most ilyenben sokszor van kreatívoknak része, hogy így előkészítenek valamilyen storyboardot, vagy animatikot, és akkor az elkerül a kutatásba, jönnek visszajelzések, és ott egy csomószor a kreatív kollégák azt szokták érezni, hogy nem ment át, nem értették meg, olyan embereknek mutatták, akiknek nulla fantáziája van, negatív fantáziája van. Hogyan lehet ezeken a gátakon és nehézségeken túllendülni?
Igen, ezt én is tapasztalom, igen, ezt én is értem, meg azért a kreatívok nagyon sokszor saját gyereküknek tekintik az ő ötleteiket, amivel az ég egyadta világon semmi gond nincsen, de azzal tisztába kell lenni, hogy ott élő, valós fogyasztókkal beszélünk. Tehát, hogy azzal hitegetni magunkat, hogy a reklám azért nem működött adott esetben, mert rossz embereket kérdeztünk meg, az egy kicsit félreviheti az egész ismérvet és tudást, amit a kutatáson keresztül megszerzünk. Én nem gondolom azt, hogy a kutatásból kinyert információ azt így 100%-ban úgy és aképpen kell fogadni, ahogy a válaszadó éppen megfogalmazza, mert nyilván vannak azért limitációi egy-egy kutatásnak is. De azt mindenképpen gondolom és hiszem, hogy a reklámügynökség, a kutatóügynökség és a márkatulajdonos közösen az eredményeket feldolgozva értelmes javaslatokkal és változtatási ötletekkel tud előjönni, ami egyetlen egy célt szolgál, az, hogy a reklámfilm, az a reklámtervezet, vagy a különböző reklámtervezetek közül az egyik, ami a leginkább potensebb, az végül olyan formátumban is úgy nézzen ki, hogy a legnagyobb eséllyel közvetítse az üzeneteket, szólítsa meg a célcsoportot, emelkedjen ki a reklám zajból. Mert azt mindig szeretem elmondani, hogy bármilyen kategóriában is próbálsz kommunikálni az ügyfeleidhez, azért nem csak azzal a kategóriának a reklámaival versenyzel.
Ezt előre egyébként, ezt előre lehet tudni, hogy a reklám hatékony lesz? Tehát például ez olyan, mint a slágernek a megírása, hogy fú, ez tényleg, mert azt se tudják igazából, amikor egy dalt megír valaki, akkor az majd egyszer csak vagy sláger lesz, vagy nem. Nekem lehet, hogy tetszik, de hogy ez igaz a reklámokra is?
volt időszakom, amikor annyira beképzeltnek gondoltam magamat, hogy én teszteltem annyi reklámfilmet, hogy előre meg tudom mondani, hogy jól működött-e a reklámfilm, vagy sem. Volt időszak, azt gondolom, amikor erre egész jól ráéreztem, de azt az élet engem is megtanította arra, hogy ezért óvatosan kell ezzel bánni. Még akkor is, hogyha a célcsoport viselkedésébe, gondolkodásmódjába be tudod helyezni magad, de azért ez nem ilyen egyszerű. Tehát azért élnek meglepetések, amikor azt gondolom, hogy ez egy baromi jó reklám lesz, de nem tud a célcsoport vele azonosulni. Mondok egy példát, mert nem érti azt a humort, ami abban a reklámfilmben meg van fogalmazva. De ez fordítva is igaz volt, hogy én azt gondoltam, hogy ezt még tesztelni se érdemes, ezt a koncepciót, aztán baromi jól működött, és később kiderült, amikor vissza, nem feltétlenül mi mértük vissza, de mondjuk az ügyféllel beszélgetve tudtuk, hogy amikor bekerült a tévébe, adásba került, akkor hozta azokat az eredményeket, amiket elvártak tőle.
Kreatív szakemberek szívesen szoktak beszélni a kreatív multiplikátor hatásról, vagyis arról, hogyha egy reklám tényleg emlékezetes, figyelemfelkeltő, tehát tényleg jól sikerül, akkor kis eléréssel is nagy hatást tud elérni, gyakorlatilag azzal, hogy mennyire emlékezetes, ki tudja pótolni a hiányzó GRP számokat. Létező hatása ez?
Ha rövid választ vársz, akkor azt mondom, hogy igen, de nyilván sokkal izgalmasabb, hogy miért mondom azt, hogy igen. Világszinten az Ipsos sokféle kutatást csinál, de más reklámkutatással foglalkozó cégek is mértek ilyen szempontokat, vagy vizsgáltak ilyen szempontokat. Mit lehetett ebből leszűrni? Azt lehetett leszűrni, hogy azok a kreatív ötletek, amik már a kutatási fázisban is jól működtek, a piackutatási eredmények kecsegtetőek voltak, és minden szempontból azt tudtuk rá mondani, hogy ennek igen van értelme akár pici finom hangolással a tévébe menni vele, azok nagy valószínűséggel a való életben is működőképesek voltak, és ahogy kérdezted, akár alacsonyabb GRP költéssel is. Megfordítom. Alapvetően azt nehéz meg... Hiú ábránd azt gondolni, hogy a kevésbé erős kreatív ötletet én majd magasabb GRP költéssel kompenzálni tudom. Azt viszont határozottan tudom állítani, hogy a jó már a kutatási fázisban is erős kreatív ötleteket alacsonyabb GRP-val is, vagy legalább olyan jó szintű eredményeket tud elérni, vagy akár még jobb eredményeket is. Tehát én azt gondolom, hogy a kreatív ötlet az az egésznek a magja, és hogyha az működik és megvan, akkor tudsz akár a reklám költéseiden is spórolni GRP szempontjából.
Szoktak készülni kampányok után is kutatások arról, hogy az adott kampány mennyire volt sikeres, mire emlékeznek belőle a fogyasztók, milyen üzeneteket sikerült abból az aktivitásból megérteni. Egyrészt milyenek ezek a kutatások, hogyan tudnak jól működni, mi tud igazán kiderülni ezekből, ez az egyik kérdés. A másik kérdés pedig az, hogy ez kicsit ilyen eső után köpönyek, tehát hogy mi lehet a haszna egy ilyen kutatásnak, hogyha egyszer már lement a kampány?
Néhány gondolat ehhez. Az egyik az, hogy is néz ki egy ilyen kutatás. Nyilván ilyenkor az esetek nagyon nagy százalékában az utóméréseknél nem csak a kommunikáció működését nézzük meg, hanem az, hogy mondjuk az adott kategóriában, hogy néz ki a márkaismeret, a márkaérték, a termékhasználat, a különböző szegmensek hogyan viselkednek, és természetesen ebbe a úgynevezett általában tracking kutatásnak hívjuk, hogyan működött a kommunikáció, visszamérjük. Tehát sikerült-e tényleg a célcsoportot elérni, azokat az üzeneteket sikerült-e átvinni, emlékeznek-e egyáltalán a kreatívra, hogy ez a tévében volt. Nagyon-nagyon sok aspektust lehet és kell is mérni. És hogy ez vajon eső után köpönyek? Én azt gondolom, hogy ha ezeket a kutatásokat egy ügyfél, egy márkatulajdonos jól használja, az azt jelenti, hogy ezekből a visszamérésekből mindig tanul, és a következő kampányát finom hangolni fogja.
A végére ugyanide csatolható ez a kérdés, hogy te mit ajánlanál olyan márkagazdáknak és stratégáknak, akik éppen egy új kampány tervezését kezdik?
Nem Ádámtól és Évától elindulva.
Igen, csak egy percünk van, úgyhogy kérlek, legyél hatékony.
Én azt gondolom, hogy egyrészt egy okos tervezéssel, a kommunikációs célok okos megfogalmazásával nagyon sok mindent lehet nyerni. Lehet nyerni időt, és lehet nyerni pénzt. Hogyha ezzel a tervezési fázisban is ügyesen felkészültél te, mint márka tulajdonos, akkor lesz időd reklám előtesztre is. Hogy van-e pénzed rá, az egy másik kérdés, de tételezzük fel azt az optimális helyzetet, hogy van rá pénzed.
Szállj rá időt.
Igaz? Szállj rá időt, mert kifizetődik. Több szempontból is kifizetődik. Kifizetődik azért, mert egy jobb koncepcióval fogsz a tévébe menni. Kifizetődik azért, mert sokkal könnyebb lesz majd a belső döntéshozóidat a cégen belül meggyőzni arról, hiszen ott vannak a kutatási eredmények, könnyebben fognak ők is a koncepciók között dönteni, hogy melyikkel menjünk a tévében. És igen, a kutatási eredmények azt mutatják, és mi ebben hiszünk, hogyha van egy jó kreatívod, ahogy az előbb is mondtad, akkor egy alacsonyabb GRP költéssel is legalább olyan jó, vagy még jobb eredményt tudsz elérni, mint egy gyenge kreatívval.
Köszönjük, hogy majd beugrottál hozzánk.
Szívesen, sziasztok!
Hölgyeim és uraim, Takó Attilával beszélgettünk az Ipsos-tól. Ennyi fért mára a Rebriefbe. Jövünk jövő héten is. Vigyázzanak egymásra és magukra. Viszont hallásra!
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.